Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit nagypénteki istentiszteletünkön, és szeretettel hívok mindenkit a közös imádságra, igére, figyelésre és ige hallgatásra. Az első énekünk a 342. dicséret lesz. A 342. dicséretnek az első, a második és 9. verseit fogjuk énekelni. A 342. dicséret első, második és 9. verseit énekeljük. Az első verse a 342. dicséretnek így kezdődik: Jézus, világ megváltója. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, igére figyelésünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a Lukács szerinti evangéliumból, az evangélium 22. részéből, a 39. verstől a 71. versig olvasom. Lukács evangélium a 22. részének 39. versével kezdődő szakasz így hangzik. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Amikor pedig odaért, így szólt hozzájuk: imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott: Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak. Ekkor így szólt hozzájuk: miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, Júdás jött elől, a 12 egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, oda vágjunk a karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba, és megérintve a fülét, meggyógyította őt. Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőjének és a véneknek, úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Amikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt. Ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva, asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta. Te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta. De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta. Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserve sírásra fakadt. Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták, és verték őt. Majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték, ki ütött meg téged, profétáld meg, és sok más szidalmat is szórtak rá. Amint megviratt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók. Jézust a nagy tanács elé vezették, és felszólították. Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk! Ő pedig így válaszolt, ha megmondom nektek, nem hisztek. Ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia a mindenható Isten jobbján. Erre mind azt kérdezték, akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Hallottuk az Isten igéjét, jöjjetek és válaszoljunk az ő megszólítására imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hallottuk az evangéliumból ezeket a súlyos szavakat. Hallottuk azt, ami történt, Jézus szenvedés történetének az első részét, amelyben elfogják őt, elhurcolják, megverik, kigunyolják és megalázzák. Urunk Istenünk, olyan fájdalmasak ezek a szavak, fájdalmasak ezek a mondatok, hiszen mi tudjuk azt, amit ők nem akartak tudni, hogy mindezt Isten fiával tették meg. Mindezt a te fiaddal tették meg, akiben valóságossá lett a te szereteted. És készek vagyunk a szívünkben, hogy ítéletet mondjunk az ott levőkön. Ítéletet mondjunk a főpapokon, az írástudókon, a templomőrség tagjain. Ítéletet mondjunk majd a történet folytatásaként Pilátuson, a római katonákon. De Urunk, köszönjük, hogy emlékeztetsz, hogy amikor ítélkezni akarunk, akkor saját magunk felett is ítéletet mondunk. Hiszen megvalljuk előtted, mi sem úgy éltünk, hogy ne ugyanezt tettük volna. Talán nem Jézussal, talán nem ott, talán nem úgy, talán nem nyilvánosan, de nem olyanok voltunk, nem úgy cselekedtünk, ahogyan a te akaratod szerint kellett volna. Urunk, megvalljuk előtted, mi sem vagyunk különbek. Hiszen ha különbek lettünk volna, akkor nem jöttél volna elértünk. Mi sem vagyunk különbek, elesettek és nyomorultak vagyunk nélküled, senkik vagyunk, akiknek arra van szüksége, hogy a te szereteteddel megtartsál és megőrizzél bennünket. Köszönjük, hogy a nagypéntek a te szeretetednek az ünnepe. Annak az ünnepe, hogy valóban úgy szeretted ezt a világot, hogy az egyszülött fiadat adtad, hogy mi, akik hiszünk, el ne vesszünk, hanem már most a tieid legyünk, és egykor örök életünk legyen. Az Isten szeretetének az ünnepe, amellyel te meg akarsz bennünket ragadni, Urunk, a te szereteteddel, úgy akarsz megragadni, hogy egészen a tieid maradjunk. Kérünk, hogy taníts bennünket, vezess, erősítsed meg a mi hitünket, és áld meg az életünket. Jézus Krisztusért, megfeszített Urunkért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére és Isten igéjének a hirdetésére készülve énekeljünk. A 165. dicséretet énekeljük. A 165. dicséret így kezdődik, itt van Isten köztünk. A 165. dicséretnek az első és a hatodik verseit fogjuk énekelni. Az első verset és az utolsót, ez a hatodik, így kezdődik, még egyszer mondom, a 165. dicséret. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, amelyből most egy verset Lukács evangéliuma 22. részéből a 69. verset olvasom újra. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia, a mindenható Isten jobbján. Kedves testvérek, ünneplő közösség! Végig olvashattuk volna ezen a napon az egész szenvedés történetet. Hiszen itt, amikor ott van Jézus nagypénteknek a hajnalán, a nagy tanács előtt, nem ér véget a történet, hanem folytatódik majd Pilátus előtt, folytatódik Heródes előtt, és újra Pilátus előtt, és folytatódik majd a Golgotán Jézus halálával és temetésével. Ebből a részből Jézusnak a mondatát emeltem ki, amely valóban úgy érzem kiemelkedik ebből a történetből, hiszen Jézus az, aki megszólal, ő az, aki olyat mond, ami előre mutató, amely a mi számunkra most is nagyon fontos üzenetet jelent. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia, a mindenható Isten jobbján. Még zajlik a passiónak a története, még zajlik Jézus szenvedés története, de Jézus már előre elmondja, hogy ennek a vége, ennek egészen más befejezése lesz. És ez a más befejezés pedig az ő dicsősége, amikor az Atya jobbján fog ülni. A befejezés, amely már bekövetkezett, amely a mostani állapot. Mi ebből az állapotból szemléljük ezeket az eseményeket. Mert az emberfia már ott ül a mindenható Isten jobbján. Mert a történet nem állt itt meg. Jézus nem csak meghalt, hanem harmadnapon feltámadott, megjelent a tanítványoknak. És utána, 40 nappal a húsvét után felment a mennybe. Sőt, folytatódik a pünkösdel, a Szentlélek kitöltetésével, az első gyülekezet és aztán a többi gyülekezet létrejöttével, és folytatódik ma is velünk, akik hiszünk, akik emlékezünk Jézusra. Mi ebből a nézőpontból látjuk a nagypénteket. Visszatekintve, értelmezve, a tanítványokkal együtt vallást téve, megvalva a hitünket. Mindig érdekes gondolataim voltak, és megvallom, kicsit előítéleteim is azzal kapcsolatban, amikor valakik egy-egy kép elemzésével kapcsolatban annak a segítségével próbáltak üzenetet átadni. De azt is hozzá kell tennem, hogy miközben voltak előítéleteim, utólag mégis tetszett az, amit csináltak. Emlékszem, a teológián volt egy ilyen bemutató, egy képelemző, nagyon szkeptikusan mentem be az előadásra, elég régen volt, de utána egy nagyon jó hangulatú történet volt. Egyik szolgatásom tegnap este így magyarázta el az interneten keresztül egy képet elemezve a nagy csütörtöki eseményt. És egy kicsit most mi is ezt a módszert próbáljuk alkalmazni ahhoz, hogy megértsük az üzenetét a nagypénteki történetnek. Nem egy kép, ez egy mozgó kép, egy esemény sor, ami előttünk van. Végig nézzük a szereplőit, ki mit tesz. Visszatérünk majd, de először Jézusra figyeljünk. A történet pont arról szól, hogy Jézus nem tesz semmit. Kimennek a Getsemáné kertjébe, még ott látjuk, hogy Jézus imádkozik, elmondja, hogyha lehetséges, múljon el ez a pohár, de végül mégis az legyen, ami az Istennek az akarata, ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És aztán amikor pedig elfogják, akkor mondja el azt, de ez a ti órátok és a sötétség hatalmának az ideje. Jézus nem alig szólal meg, bár amit mond, az mind nagyon súlyos, nagyon hangsúlyos és nagy üzenettel bír. Azonban Jézus ellenségei cselekszenek, lázas tevékenységben vannak. Ezek a főpapok, az írástudók, a nép vezetői, az ő szolgáik, a templomőrség, és mindenki, aki buzgolkodik azon, hogy Jézust elveszejtse. Már korábban elhatározták, csak időbe került, hogy ezt a fondorlatos tervet, ezt megvalósítsák, kigondolják, megtervezzék, és véghez vigyék. Mindenki nagyon igyekszik Jézus elveszejtésén. Mindenki azon buzgolkodik Jézus körül az ellenségei, hogy valami módon őt a keresztre juttassák. Jézus pedig hagyja, hogy mindez megtörténjék. Ott van a szívükben az indulat, persze, közben ezt megpróbálják palástolni, úgy tesznek, mintha valami jót tennének, de nem jót, hanem rosszat tesznek. Nem jót, hanem sokkal inkább a gonoszságot cselekszik, és olyan dolgokat, amelyeket nem nyilvánosan akarnak megtenni, hanem megpróbálják úgy eljátszani, mintha nekik lenne igazuk. Kedves testvérek, sok tekintetben ma is így van ez. Mert mondja Jézus, hogy az én atyám az munkálkodik, és én is munkálkodom addig, de azt látjuk, hogy nem csak Jézus munkálkodik, hanem a sötétség erői is munkálkodnak. Nem tehetünk úgy, mintha ez nem lenne a valóság. Nem tehetünk úgy, mintha nem lennének olyan erők, mint amelyek ma is Jézusnak és Istennek az ellenségei lennének. Nem tehetünk úgy ebben a világban, mintha erről nem is vennénk tudomást. Persze, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, az egy másik kérdés, hiszen pont arról szól a történet, hogy Jézus nem harcol ezekkel, nem szembeszáll, nem vitatkozik, hanem valami egészen más dolog történik, ami ennek a nagypénteknek az igazi üzenete. De közben a valóság mindez. Rohannak, igyekeznek, úgy állítják be, mintha valami jót tennének azok, akik ellenségei Krisztusnak, ellenségei az ő egyházának, ellenségei az ő népének. Úgy tesznek, mintha ők lennének a jók, mintha ők lennének azok, akik a jövőt, a népet képviselik, és közben valami egészen más történik. Az a furcsa, hogy Jézus nem száll velük szembe. Itt már nem vitatkozik. Akkor, amikor kérdezik, és lehet tanítani, akkor tanít. De felesleges vitákba nem bocsátkozik. Elmondja, mi a lényeg, megmutatja a tanítványainak azt, hogy mire kell figyelni, de közben ő nem tesz semmit. A másik oldal azonban munkálkodik. Egyfolytában igyekszik tönkretenni Istennek a dolgait, Istennek a terveit. Akkor is, ma is, mindig ez lesz a helyzet. Ez nem változik meg. Aztán egy kicsit figyeljünk Jézus tanítványaira is. Nagyon érdekes Jézus tanítványainak a helyzete. Nagyon szétzilálódik a csapat. Nem mondhatnánk, hogy tökéletes hívők veszik körül Jézust. Az egyik elárulja őt, Judás, ő lesz az árulója, az ő segítségével fogják el Jézust. A másik pedig, aki később vezető lesz, Péter, ő pedig háromszor megtagadja Jézust. De még Péter az egyik, aki a legkitartóbb az egész csapatból, hiszen ő az, aki egyáltalán Jézus után megy. A többiek szétfutnak. Szétfutnak, mert nem tudják, hogy mi fog történni. Mert félnek, mert összezavarodnak. Tökéletlenek ezek a tanítványok. Tökéletlenek voltak eddig is, tökéletlenek lesznek ezután is. Jézus nélkül ilyen az életük. Ilyen az embernek az élete, hogyha nem az Úr Jézusra figyel. Hogyha nem őt követi. Össze-vissza, mindenféle félelemmel és nehézséggel megterhelve. Persze nyilván nem lesznek ők akkor sem tökéletesek, amikor majd eljön a Szentlélek, de olyan vezetést kapnak, amivel meg tudnak maradni ezen az úton. Tökéletlen tanítványai vannak Jézusnak. És azt gondolom, hogy ez nekünk is egy biztatás, mert mi is tökéletlen tanítványok vagyunk. Tökéletlenek vagyunk a hitünkben, az elhatározásainkban, Jézus követésében, az ige megtartásában és megértésében, tökéletlenek vagyunk a döntéseinkben, valóban bűnösök. Valóban olyanok, akiknek szüksége van a megváltásra. És olyan jó, hogy mindig emlékeztet bennünket Isten, nagypénteken különösen is, hogy ez megtörtént, hogy megváltott bennünket, hogy megbocsátott nekünk Krisztusért, megkaptuk a bűnbocsánatot, akkor is, ha ilyenek vagyunk. Nem azért vagyunk az övéi, mert mindent jól csináltunk. Nem azért vagyunk a követői, mert mindenben helyesen jártunk el. Nem vagyunk különbek senkinél. Egészen más az, ami miatt az övéi vagyunk, mert mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus értünk is meghalt. Ez az, amiben más a helyzetünk a többi embernél. Ez az, ami egyben egy felelősség is a mi számunkra. Ott vannak a tanítványok, a szétfutó, tétova tanítványok, valahogy ez egy biztatás nekünk is. Akkor is, hogyha nem voltunk olyanok, amilyennek Jézus látni szeretett volna bennünket, mi mégis az övéi vagyunk, mégis hozzá tartozunk. A tökéletlenségünkkel, az elesettségünkkel, a nyomorúságunkkal egyszerre mégis bizonyságot teszünk Isten szeretetéről. Megmutatja rajtunk Isten, hogy ennek ellenére szeret bennünket. Úgy van ez, mint az Ószövetségben is volt. Izrael népe tökéletlen volt, elesett, gyenge volt, nem a legjobb volt a népek közül, nem a legjobban dicsőítette az Istent, és az akaratát megvalósította, de rajtuk mégis Isten az ő dicsőségét, hatalmát akarta megmutatni. Isten dicsősége látszik a mi megváltásunkon, azon, hogy megbocsátott nekünk, és az ő gyermekeivé fogadott bennünket. Isten dicsősége látszik az akkori és a mai tanítványokon, az ő kegyelme és az ő szeretete, az evangéliumnak üzenete ebben a világban. És ott van Jézus, aki látszólag nem tesz semmit. Hagyja, hogy a sötétség erői munkálkodjanak, és igazából, bár tudjuk, hogy előre imádkozott a tanítványokért, az akkoriakért, meg a mostaniakért, értünk is, akkor ott a tanítványok úgy tűnik egyedül maradnak, mintha Jézus nem tenne semmit, mintha nem cselekedne. Ugyanakkor egészen megdöbbentő, hogy hogyan viszonyul ehhez az egész helyzethez. Először a tanítványokra figyeljünk. Előre is imádkozik értük, és aztán utána pedig, amikor feltámad, megjelenik nekik. Megbocsát Péternek is, és útmutatást ad a tanítványainak. Jézus gondoskodik az övéiről, nem hagyja magára őket. És akkor, amikor pedig elmegy a mennybe, amikor felmegy a mennybe menetelkor, akkor megígéri, hogy minden nap velük lesz, hogy a Szent Lelke által velük marad. Jézus így gondoskodik az övéiről, és ez a gondoskodás ma sem ér véget. Ma is valóság, Szent Lelke által akar és tud velünk lenni ezekben a napokban is, ezekben a nehéz időkben is. Ami megdöbbentő számomra, hogy nem ellenségnek tekinti a sötétség erőit, nem úgy tekinti ellenségnek őket, mint akikkel le akar számolni, mint akiket el akar pusztítani, hanem pont ellenkezőleg. Egészen megdöbbentő, hogy akkor, amikor a kereszten van, és szenved, ott vannak a gúnyolói, ott vannak azok az emberek, akik mindezt a maguk gonosz tervei szerint véghez vitték, ellene, akikről azt mondja, hogy a sötétség erői, imádkozik. Uram, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ott van mellette egy gonosztevő, az a gonosztevő, aki maga is bevallja, hogy megérdemli ezt a szörnyű kivégzési módszert, a kereszthalált. Azt mondja a jobb keze felől levő lator, gonosztevő, a másiknak, aki gunyolja szintén Jézus bal keze felől levőnek, hogy ő nem tett semmit, mi megérdemeljük. Méltó büntetésünket, ő nem tett semmit. És Jézus ebben a helyzetben oda fordul ehhez az emberhez, és azt mondja, aki kéri őt, hogy emlékezzen meg róla, ha eljön az ő országában, még ma velem leszel a paradicsomban. Milyen megdöbbentő, hogy miközben Jézus úgymond nem tesz semmit, pont az ellenségeiért van, pont az ellenségeiért imádkozik, pont a bűnösökért szól és emel szót ebben a helyzetben. Igen, Jézus egészen furcsán viszonyul azokhoz, akik gyalázzák őt, azokhoz, akik ellene fordulnak, akik a gonosz szívük és bűnös tetteik szerint kivégzik őt, és úgy fordul Istenhez, hogy értük imádkozik. Így van ez, és ma is ez a feladata Isten népének. Az a feladata, hogy azokért imádkozzanak, és imádkozzunk, akik nem ismerik az Urat. Azokért, akik gúnyolják őt, azokért, akik ellene vannak, azokért, akik ő nélküle kárhozatra mennének. Hiszen meg kell térnünk ahhoz, hogy Isten gyermekei legyünk. El kell fogadnunk azt, hogy ő meghalt értünk, és el kell fogadnunk ezt az áldozatot. Arra tanít bennünket Krisztus áldozata, hogy felelősséggel tartozunk ezért a világért. Felelősséggel tartozunk minden emberért. Nem egy pökhendi lenézés az, ahogyan tekintünk a másokra, akik nem ismerik őt, hanem kegyelemmel, fordulva Isten szeretetével imádkozunk értük. Ezt az imádságot bízza ránk Jézus. Sőt, arra tanít bennünket, hogy ne csak azokért imádkozzunk, akik szeretnek bennünket, hanem imádkozzunk még az ellenségekért is. Valójában most is azért vagyunk, azért választott ki bennünket az Isten, hogy rajtunk keresztül jusson el a megbocsátás lehetősége, az evangélium ehhez a világhoz. A nagypéntek erről is szól. Arról szól, hogy Isten szeretete megmutatkozott Krisztus áldozatában, hogy így szeretett bennünket, hogy elfogadott bennünket a bűneink ellenére is, és példát mutatott nekünk arra is, hogy mások felé is ezzel a szeretettel forduljunk. Úgy, mint akik tudjuk, hogy mit kaptunk Istentől, és tudjuk, hogy nem ítéletet akar, hanem azt akarja, hogy mindenki megismerje őt. Nem azt akarja, hogy a bűnös ember elvesszen, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Az első dolgunk, hogy mi ezt elfogadjuk. És hogyha elfogadtuk, a második az, hogy ezt továbbadjuk. Hogy erről bizonyságot tegyünk. Hogy bárki bármit mond, mi erről beszéljünk. És Istennek a szeretetével menjünk ebbe a világba, hogy meglássa a világ, hogy eljött az Úr, hogy lehet másképp is élni, lehetünk az övé is. Nem csak az istentelenségnek az útja létezik, nem csak a kárhozatnak az útja, hanem Isten kegyelmes szeretetének az útja is létezik. Ezt adja mindannyiunk számára az Úr. Ezt adja egy nagyon valóságos történetben. Nagyon valóságos történet, ami egyébként megdöbbentő, hiszen miközben Jézus története egy szenvedés történet, amely egy nagyon nehéz és egy küzdelmes sorozat, óráknak a sorozata, mégis olyan visszafogottan írja le az evangélium. Mert nem a szenvedését akarja részletezni, hanem az Isten szeretetére akarja a hangsúlyt tenni. Az akkoriak tudták, és értették, hogy ez mit jelent, hogy milyen szörnyű dolog történt Jézussal, milyen szörnyű dolog történt a szenvedéseiben, abban, hogy ellene fordultak az övéi, abban, hogy nem maradtak mellette, és nem tartottak ki mellette azok, akik követték őt. Kedves testvérek, hol vagyunk mi ebben a történetben? Vajon engedünk a sötétség erőinek? Vagy lehet, hogy ennyire talán nem, hanem megbújunk valahol ott a tömegben? Ott a tömegben, akik úgy tűnik, csak szemlélődnek, és eljátsszuk azt, hogy nekünk olyan sok közünk nincsen ehhez. Odaállni Jézus mellé nem merünk, mert Jézus gyalázzák. Szembe fordulni meg nem akarunk, mert azért mégiscsak féljük egy kicsit az Istent. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Nem baj, ha zavarodott tanítványok vagyunk. Nem baj, hogyha olyanok vagyunk, akik csetlünk, botlunk a Krisztus követésében. Nem baj, ha nem vagyunk tökéletesek. Elég, ha az Úr tökéletes. Elég, hogyha az ő szeretete tökéletes, amely újra és újra megragad bennünket, amelyhez ragaszkodni akarunk, és amelyet követni akarunk. Kövessük hát őt, és ragaszkodjunk hozzá mindenben. Értsük meg az ő szeretetét és az ő kegyelmét, és engedjünk neki. Erre hív bennünket ez a nagypénteki történet. És mindezt úgy, ahogyan a Lukács evangéliumában olvastuk, 22. rész 69. versében, úgy, hogy tudjuk, mostantól fogva ott ül majd az emberfia a mindenható Isten jobbján. Ott ül az Úr Jézus az Atya jobbján, és ő nekünk, ami közvetítünk, ő nekünk az, akihez imádkozhatunk, ő az, aki által menetelünk van az Atyához. Van Krisztusunk, van értünk meghalt, feltámadott Krisztusunk, aki segít bennünket, aki nem feledkezik meg rólunk, aki lehet az életünk most és minden időben. Hogyha most övé lesz az életünk, örökké az övé is marad. Ő az, akihez az imádságainkban fordulunk, mert tudjuk, hogy az imádságunk eljut az Atyához, mert tudjuk, hogy Isten szeretete megtart bennünket. Nagypénteknek ez a csodálatos üzenete, így szerette Isten a világot, így szeretett bennünket, és így bízta ránk, hogy ezt az ő megbékéltetését továbbadjuk mindazoknak, akik körülöttünk élnek. Isten békessége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy eljöttél értünk. Köszönjük neked, hogy a nagypénteki események miattunk is történtek. Köszönjük, hogy mindezt előre cselekedted meg a te terved szerint. Urunk, ahogy látjuk az életünket, látjuk a sokszori beképzeltségünket, önteltségünket, kemény szívünket, bizony látjuk azt is, hogy mennyire szükségünk volt erre a megváltásra. Szükségünk volt arra, hogy annak ellenére szeressél, bocsássál meg, amilyenek vagyunk. Hiszen a magunk erejéből nem jutottunk volna el arra, hogy előtted leboruljunk, és a te kegyelmedből részesüljünk. Köszönjük, hogy megelőztél bennünket, még meg sem születtünk, de te ismerted az életünket, ismerted a hűtlenségünket, ismerted a botlásainkat, bűneinket, engedetlenségeinket, és ennek ellenére mégis elhívtál, hogy emlékeztessél megelőző szeretetedről, szeretetedre bennünket. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy most is hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy előtted leborulhatunk. Köszönjük, hogy az úrvacsora jegyei is emlékeztetnek bennünket a te szeretetedre, kegyelmedre és hűségedre. Köszönjük neked ezt a hűséget, Urunk. Kérünk és imádkozunk, hogy adj nekünk nagyobb hitet, nagyobb kitartást, nagyobb lelkesedést a hitnek az útján. Adj több erőt, hogy tudjunk megbocsátani másoknak is. Na csak az imádságban mondjuk el, hogy elfogadjuk a te megbocsátásodat, és mi tudjuk továbbadni, hanem adjuk is tovább. Urunk, imádkozunk, hogy tartsál meg bennünket, és imádkozunk, hogy a te kegyelmed által ismerjünk téged. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünket most egy énekkel folytassuk az úrvacsora előtt is. Ez az ének a 341. ének. Foglaljuk össze a mi gondolatainkat ezzel, figyeljünk Krisztusra. A 341. dicséret így kezdődik, ó Krisztus fő, te zúzott. Nem minden versét fogjuk énekelni a 341-es dicséretnek, hanem az első versét, aztán onnantól kezdve a 4., 5., 6. és 7. verseket. Tehát az első verset, és aztán a 4. verstől a végéig. A 341. dicséret első verse így kezdődik, ó Krisztus fő, te zúzott. Testvéreim, megterítettük a kegyelem asztalát, jöjjetek és újítsátok meg Istennek veletek kötött szövetségét, hogy élő közösségetek legyen Jézus Krisztussal, az ő testében, az egyházban, egymással. Kedves testvérek, amint előre is hirdettük, lehetőségünk van arra, hogy miközben mi itt a templomban urvacsorázunk, közben az otthonainkban, házi urvacsorában részesüljünk. Kérem azokat, akik megterítették otthon a maguk otthonában az asztalt, a kenyérrel és a borral, hogy vegyenek részt velünk együtt ebben az urvacsorai liturgiában. Ugyanúgy, ahogy a templomban szoktuk, mondjuk együtt az imádságot, mondjuk fennhangon azokat a részeket, amiket így szoktunk, feleljünk hangosan a kérdésekre, és a hitvallást is együtt mondjuk. Az Úr szent asztalához készülve, töredelmes és bűnbánó szívvel énekeljük a 183. énekünket. Keressük ki a 183. dicséretet. Ez a 183. dicséret egy olyan ének, amely egyetlen versből áll, egy ritkán énekelt ének, mégis egy nagyon szép, most nem lesz külön orgona, hanem csak énekkel fogjuk énekelni, tehát csak ének segítségünk lesz. Ha megkerestük a 183. dicséretet, akkor a bejátszással együtt kezdjük el majd énekelni. Így kezdődik, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk.
Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, add ránk békességet. Amen, amen.
Istennek szent lelke, szállj le Mireánk, s vezessel minket szent igéd és sákramentumod által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Álljunk fel! Hallgassátok meg, atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szentvacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részében a 23. verssel kezdődően így. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte. És ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hajtsuk meg a mi fejünket, és imádkozzunk együtt. Örökké való Isten, mennyei atyánk, valóban szent, valóban áldott vagy te, hogy egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust adtad érettünk. Hálaadással emlékezünk testélételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására, mennybe menetelére, és várjuk az ő dicsőséges eljövetelét. Együtt imádkozzunk fennhangon, mondom előre az imádságot, könyörülj rajtam, én Istenem! A te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Valljuk meg a mi bűneink megvallása után a hitünket is, fennhangon mondjuk az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallástételünk után a szent jegyek vétele előtt a következő kérdésekre feleljünk. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére hit által az ő szent testét és vérét? Mindannyian válaszoljuk hallható szóval, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, s a megszentelt életnek jele és pecsétje? Válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Válaszoljuk, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, s az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért mindnyájunknak. Amen. Most pedig, testvéreim, járuljunk a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép renddel. Mi, akik a templomban vagyunk, ide jövünk az Úr asztalához a családom felnőtt tagjaival. Kérem, hogy a testvérek is velünk együtt vegyék az Úr vacsorát. Először a kenyeret fogjuk majd magunkhoz venni. Az a kérésem, hogy mindenki annyit törjön a kenyérből, amennyit egyedül el tudnak fogyasztani, és előtte egy imádságot mondjunk. Ezt szoktuk énekelni, most csak mondani fogjuk a 438. dicséretnek. A 6. versével fogunk imádkozni a kenyér és a bor előtt. Szállj le most mennyből életnek kenyere, tápláld lelkünket az örök életre. Tudjuk, aki a kenyérből eszik, soha örökké meg nem éhezik. A bor előtt is imádkozzunk. Életnek vize, nyiss magadnak utat, a szomjú hívek keresik e kutat. Szolgáltasd ingyen az italokat, oltsd el végképpen szomjúságukat. Amen. Foglaljunk helyet. Keresztjén testvéreim, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből most mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szerettei, szentek és könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, s ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Együtt imádkozzunk az áldás, az áróének és az áldás előtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt emlékezni arra, hogy a te szereteted megelőzött bennünket, hogy annak ellenére is szeretsz minket, amilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy emlékeztettél arra, megbocsátottad a mi vétkeinket, és hogy a te szent lelkednek a segítségét adod, hogy igyekezhessünk neked élni, s a te akaratodat követni. Kérünk, hogy szentelj meg bennünket, légy segítségünkre a mindennapokban, és erősítsed meg a mi hitünket. Köszönjük, hogy közösségünk lehet veled, akkor is, ha fizikailag nem tudunk egy térben lenni. Hiszük, hogy a Szentléleknek van ereje, hogy azokat, akik egy közösséghez tartoznak te benned, azok egyé legyenek így is. Kérünk, hogy segíts abban, hogy senki ne maradjon ki ebből a közösségből. Segíts az egymásra figyelésben, segíts az egymásért való imádkozásban, és emlékeztessél bennünket erre. Urunk Istenünk, különösen is imádkozunk ezekben az időkben azokért, akik fontosak a számunkra. Azokért, akiket nem tudunk látni most ezen az ünnepen, mert nem tudunk találkozni, nem tudunk úgy összejönni a családban, mint máskor volt lehetséges. De köszönjük, hogy imádkozni tudunk, hogy imádságban tudjuk egymást hordozni. Köszönjük, hogy vannak olyan lehetőségek, amelyek mégsem zárnak el egészen. Tudunk beszélni, tudjuk egymást látni is. Köszönjük, hogy mindezt megadtad nekünk. Uram, így imádkozom ennek a gyülekezetnek minden tagjáért. Azokért, akik nagypénteken, ünnepeken, vasárnapokon, ezekben a padokban szoktak ülni. Azokért, akik jönnek a maguk gondjaival, terheivel, és várják tőled az útmutatást és a segítséget. Urunk, így hozom eléd mindannyiunkat, mindannyiunk életét, sokféleségét, helyzetét, küzdelmeit, örömeit. Kérlek téged, hogy áldj meg bennünket, és őrizzél meg. Egyen-egyenként, és közösségben is. És imádkozom azokért is, Uram, akiket nem ismerek talán, akik hallgatják, nézik ezt az igehirdetést, ezt az istentiszteletet, szeretettel erősítsd az ő hitüket, és tartsad meg őket, és vezesd a te utadon. Te ismered az életüket, küzdelmeiket, nehézségeiket, gyászukat, vagy szomorúságukat. Kérlek, hallgasd meg az ő imádságukat, akkor is, ha nem tudják kimondani, akkor is, ha csak ott van a szívükben, ha csak eléd akarják hozni. Kérlek, légy kegyelmes, Isten! Urunk, olyan jó, hogy rád bízunk, ránk bízod az imádkozás lehetőségét. Imádkozhatunk másokért is. Így imádkozunk, Urunk, most az elesettekért, magányosokért, betegekért, azokért, akik a párjukat keresik, azokért, akik elvesztették, azokért, akiknek most együtt kell lenni. Adj békességet a mi családjainkban. Urunk, látod, hogy sokszor milyen nehéz békességben lenni, akkor, amikor úgy érezzük, hogy bezártságban vagyunk. Te teremts békét a szívünkben, hogy ez a béke jelen legyen ott is, ahol vagyunk. Urunk, eléd hozzuk és imádkozunk a betegeket, betegekért, te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk azokért, akik ebben a járványhelyzetben, vagy azon túl is most kórházban vannak, élet és halál között vannak, akár ebben a betegségben, akár másban. Légy kegyelmes hozzájuk, Urunk. Add nekik mindazt, amire szükségük van. Állj mellettük, és segítsd őket. Ha a te döntésed az, hogy meggyógyuljanak, akkor úgy erősödjenek meg a hitben. Ha a te döntésed az, hogy elmenjenek ebből az árnyékvilágból, akkor segíts nekik, hogy bűneiket megbánva tudjanak hozzád érkezni. Kérünk, légy segítségül a mi életünk helyzeteiben. Urunk, így imádkozunk az egészségügyben dolgozókért, mindazokért, akik a járvány leküzdésében buzgolkodnak bármilyen területen. Imádkozunk a vezetőinkért, egyházunk, városunk, országunk vezetőiért, és mindazokért, akik hatással tudnak lenni arra, hogy békesség legyen, hogy erősödjék a megértés, az elfogadás ebben a világban. Urunk, imádkozunk minden testvérünkért, magyar reformátusokért, és nem magyar reformátusokért. Imádkozunk a hókstédei gyülekezetért, az ottani testvérekért, és imádkozunk mindazokért, akik te hozzád fordulnak ezen az ünnepen. Kérünk, hogy vezess mindannyiunkat közelebb hozzád. Őrizd meg népünket és országunkat, őrizd meg református egyházunkat és keresztjén egyházainkat. Jézus Krisztusért kérünk, hogy hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, ahogyan az Úr Jézus tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, ezen a mai napon délután a honlapra felkerül a tavalyi, az előző évi csillaghegyi passiónak a hanganyaga. Szeretném majd megosztani a szövegkönyvét is. Szeretettel ajánlom mindenkinek ezt a lehetőséget, aki ráér, kiki a délutáni esti órákban majd el tudja, végig tudja olvasni, végig tudja hallgatni azt, ami tavaly, előző évben olyan sokat jelentett a számunkra, de amit ma nem tudunk így együtt megtenni. Húsvét vasárnap 10 órától közvetítjük élőben ugyanígy az istentiszteletet, az igehirdetést, és húsvét vasárnap még úrvacsorai liturgiát is. Aki most esetleg nem készült fel, van lehetőség arra, hogy velünk úrvacsorázzon. Ez a mi alkalmunk 10 órakor kezdődik. Arra is van lehetőség, hogy előtte református egyházunknak a közvetítését a Duna Televízióban 9 órától megtekintsük. Azok a gyülekezetek, ahol nincsen külön úrvacsorai, illetve istentiszteleti közvetítés, ezt fogják együtt nézni majd. Illetve húsvét hétfőn istentiszteletet, ünnepi istentiszteletet 10 órától közvetítünk. Isten áldása, kegyelme maradjon mindnyájunkkal. Az áldás előtt a záró énekünket énekeljük. Ez a 295. dicséret, első és második mindkét versét énekeljük. Így kezdődik, Jézusom, ki árva lelkem. a minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatossakká. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.